Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm én is a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az energiaválság nem ért véget, a hátunk mögött hagyott telet Európa megúszta, ezt mondta Szijjártó Péter április elején Moszkvában, ahol energetikai kérdésekről tárgyalt. Közben a Nemzetközi Energiaügynökség arra figyelmeztetett egy minap kiadott jelentésében, hogy az újrainduló kínai gazdaság energiaigénye már idén radikálisan megnövekedhet, ami ellátási problémákat hozhat Európában. Korábban pedig a MOL is jelezte, hogy nem az idei, hanem a következő tél lehet a problémás. Milyen kockázatok látszódnak most 2023 áprilisában az évre?
Egyrészt én is azt gondolom, hogy ez az idei év ezt hoz magával kockázatokat, vagy még tartalmaz kockázatokat, tehát nincs letudva mögöttünk ez a fajta krízis. Leginkább a kockázat az az, hogy a tavalyi évben még mintegy 60 milliárd köbméternyi orosz földgáz érkezett vezetéken Európába. Ez idén a becsések szerint olyan 20-25 milliárd köbméter lehet, ennél több valószínűleg nem. Fizikailag sem, hiszen ugye az északáramlat vezetékrendszer jelentős része, jelentős kapacitása ugye nem működik, tehát biztos, hogy kevesebb vezetékes földgáz érkezik Európába Oroszországból. Másrészt azért, ha megnézzük, hogy a tavalyi évben hogy sikerült olyan 13%-kal csökkenteni Európa gázfogyasztását, abból vannak olyan tételek, amelyek valószínűleg nem teljesen fenntarthatóak. Ennek a gázfogyasztás csökkentésnek a nagyobb része az az iparból származik, az ipar visszavette magát. Emellett ugye nagyon nagy szerencsénk volt az időjárással, hiszen a hosszú távú átlagokhoz képest egy sokkal melegebb telünk volt. Talán azt hiszem történelmileg a második legmelegebb tél volt az idei, ami jelentősen szintén visszavetette a fogyasztást. Tehát ez a két tétel hozta tulajdonképpen össze azt, hogy 13%-kal esett a fogyasztásunk. Miközben ezek a tényezők nem biztos, hogy a következő télen hát adottak lesznek. Végezetül egy dolgot hadd emeljek ki, amit ugye itt a felvezetőben ön is mondott, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetőjének a nyilatkozatát. Valóban Ázsia az most egy növekvő gazdasági pályán van, különösen Kína, amely ugye két év Covid után szeretné ismét beindítani komolyan a gazdaságát, és ez valóban hoz egy olyan kockázatot, hogy ha Kína jelentősen növeli a cseppfolyós földgáz behozatalát, az abban az esetben egy komoly versenyt jelentett Európának, és ez jelentősen megemeli mondjuk a cseppfolyós földgáz árát, főleg az év második felében.
Mit lehet tenni ezen kockázatok elkerülése érdekében?
Hát egyrészt az Európai Unió megkívánja hosszabbítani azt a 15%-os fogyasztás csökkentési célt, amit ugye tavaly már meghirdetett. Tehát mindenképpen ez egy olyan lépés, ami keresleti oldalról segíthet az egyensúly kialakításában. Másik oldalról ugye a kínálatot kellene valamilyen módon növelni. Nyilván ennek egyes lépései már most is folyamatban vannak, tehát interkonnektorokat épít Európa, LNG kötőket épít Európa, és ez a folyamat ez tovább zajlik. Ennek segítségével a kínálati oldalt lehet javítani. Mégis azt gondolom, hogy azért van még mindig egy olyan 20-30 milliárd köbméteres különbség a becsült kereslet és kínálat között, amit valamilyen módszerrel át kell majd hidalni, vagy a kereslet csökkentésével, további takarékoskodással, vagy a kínálati oldalon kell megoldást találnunk, vagy éppenséggel megpróbáljuk bizonyos pontokon a földgázt más anyagokkal helyettesíteni, kőolajjal, kőszénnel, többek között ezzel.
Hogyan változott Európa a gáz felhasználása az előző évhez képest? Mit mutatnak a 22-es számok, illetve vannak-e már téli adatok? Ugye mondta, hogy 22-ben nagyjából 60 milliárd köbmétert vásároltunk Oroszországtól, 23-ban 20-30 milliárd, mármint európai, összeurópai szinten, és hogy 15%-os csökkentést szeretné fenntartani az Európai Bizottság. De mennyi? Mert ugye nagyjából 500 milliárd volt a háború előtt az összeurópai földgáz felhasználás. Szóval mit mutatnak a számok 22-re, és mire számít 23 elején, vagy mit mutat a tél?
Nagyon sok szám van ugye nap, vagy ugye a köztudatban, főleg amiatt, mert hogy most éppen EU27-ről beszélünk, EU27 plusz Angliáról beszélünk, van olyan statisztika, ami például a mi régiónkat kihagyja. Én amit szoktam nézni, az inkább az kb. Az a 400 milliárd köbméteres összfogyasztás, ami mondjuk az EU27-re plusz ugye Angliára vonatkozik. Ez körülbelül olyan 55 milliárd köbméterrel csökkent 2022-ben. Ugye erre mondtam, hogy ez egy ilyen alacsony kétszámjegyű csökkenés, 13%, amit most legutóbb olvastam, de van olyan becsés is, ami 17%-ot mond az elmúlt 5 év átlagához képest. De a lényeg az, hogy kétszámjegyű módon csökkent ez a kereslet, körülbelül egy olyan 50-60 milliárd köbméterrel, és hát ez az a szint, amit valamilyen módon azért fenn is kellene tartanunk, miközben azért Európában a gazdaság kezd beindulni. Látható módon azért a nagy fogyasztói iparágak, például a vegyipar, műtrágyagyártás, vagy éppenséggel a finomítás, ami ugye átállt elég komolyan inkább kőolajra, a földgázról, ezek jönnek vissza, és növelik a fogyasztásukat. Még egy nagyon fontos dolgot hadd emeljek ki, amiben egyébként tavaly nem volt jelentős csökkentés. Ugye a harmadik terület, ahol a fogyasztás nagyon jelentős a földgáznál, ez az áramtermelés. Ezen a téren szinte minimális változás volt, tehát kvázi ugyanannyi földgázt használtunk áramtermelésre 22-ben, mint 21-ben, és úgy néz ki az előrejelzések alapján, hogy ezen a téren a 23 is egy nagyon komoly kihívásokkal teli év lesz. Többek között nagyon alacsony Európában a 22-es asszálynak köszönhetően az a talaj alatti, vagy földkéreg alatti vízmennyiség, ami meghatározza például a folyók vízállását. Kevés volt a téli időszakban is a csapadék, különösen Olaszország, Franciaország területén már most komoly aszály van. Ez is nagy mértékben befolyásolja a földgázkeresletet. Ugyanis ez azt jelenti, hogy például a nukleáris erőműveket kisebb kapacitás kihasználtság mellett tudjuk csak használni, hiszen nem tudunk hűteni. Vízre van szüksége ugye a vízi erőműveknek is, tehát ez behatárolja a kisebb vízmennyiség a vízi erőművek használatát is, de a hőerőműveknek is szükségük van ugye hűtővízre, tehát az, hogy kisebb vízmennyiség áll Európának rendelkezésére, ez nagy mértékben növelni fogja például a földgáz felhasználást az áramtermelés területén, tehát én látok itt is egy komoly kockázatot.
A háború kitörése előtt békeidőben mekkora volt az orosz gáz aránya ebből a 450-500 milliárdból?
Hát a csúcson, ha jól emlékszem, 2018-ban ez közel 200 milliárd köbméter volt, tehát gyakorlatilag igen, tehát 40-45% körüli aránya volt ennek az orosz földgáznak. 2021-ben 155 milliárd köbméter volt ez a mennyiség, tehát tulajdonképpen így jön ki ez a 40-45%-os arány. Ez ment le, ugye ez a 155 milliárd köbméter tavaly 60-ra, most pedig idén valószínűleg egy 20-25 milliárd köbméter lehet mindössze.
Vagyis 45%-ról nagyjából 5%-ra csökkent néhány év alatt.
Igen, tehát jelenleg azt hiszem, hogy 8% körül becsülik az orosz földgáz arányát, és nyilván ez még egyébként lehet lejjebb is, ugye két vezeték van most már csak, ahonnan az oroszok vezetéken szállítanak Európában földgázt. Az egyik ez az ukrán tranzit, a másik pedig a török áramlat, az utóbbi az, amin keresztül Magyarország is ugye kapja alapvetően az orosz földgázt.
Milyen forrásokkal sikerült az orosz gázt helyettesíteni Európa, összeurópai szinten?
Hát ugye, ahogy már említettük, egyrészt sikerült a keresletet csökkenteni, másrészt, ha magát a gáz kínálatot nézzük, ott azért egy nagyon komoly, egy jelentős ugrás volt a cseppfolyós földgázban. Fejből talán, ha jól emlékszem, olyan 50-60 milliárd köbméterrel nagyobb mennyiségű cseppfolyós földgáz érkezett Európába. A tradicionális vezetékes ellátók, például Norvégia vagy Algéria pedig próbálta maximálisan ugye termelni, amit lehet. Illetve hát, ahol volt még erre lehetőség, azért a hazai termelést is próbálta Európa növelni, bár az európai belföldi vagy belső termelésre az jellemző, hogy ez egy alapvetően csökkenő trend, különösen ez Hollandiára igaz, ahol például a groningeni mezőt, ami mondjuk legnagyobb mezője Hollandiának, ezt földrengés veszély miatt az utóbbi 5 évben fokozatosan leállították.
És nincs szó ennek az újranyitásáról? Ugye korábban itt az arénában beszéltünk erről, hogy ott még lennének, vagy lehetnének Európának tartalékai, természetesen a holland kormány viszont a saját polgárai biztonságát tekinti első számúnak.
Amit erről olvastam, az, hogy erről azért komoly vita van, de én azt gondolom, hogy ha nagyon nagy vészhelyzet van, akkor ott azért megpróbálnak tenni valamit a hollandok. Hozzá kell tennem azt, hogy egy ilyen leállás vagy újraindítás nem egy olyan folyamat, amit ki be lehet bármikor kapcsolni. Tehát azt azért komolyan elő kell készíteni, egy újra felfutás és évekig tartó folyamat lehet. Inkább talán az lehetséges, hogy most azért ennek a mezőnek a leállítását lassítják a kialakult helyzet miatt. Én arra nem számítok, hogy mondjuk Hollandia termelése növekedne a jövőben.
Látszanak további források, amelyek pótolhatják a hiányzó mennyiséget, vagy akár extra plusz mennyiséget is az európai piacra hozhatnak?
Vannak nagyon érdekes fejlemények, és például, hogy nézem most az olaj- és gázcégeknek a stratégiáját, a biogáznak van egy nagyon érdekes és nagyon fontos szerepe. És meglepő módon egész komoly tartalékok vannak biogázban, tehát ez mondjuk akár az európai ellátás 10-15%-át is jelentheti a jövőben.
Honnan jön ez a biogáz, illetve mit jelent a biogáz ebből a szempontból?
A biogáz ez különböző mezőgazdasági hulladékok, illetve trágya összegyűjtését jelenti, és ezekből a gyakorlatilag a metán kivonását. Ha mondjuk egy konkrét példát, mert a lengyel PKN Orlen nevű cég becsüli azt, hogy 2030-ra már 3 milliárd köbméternyi földgázt fog például ilyen formában Lengyelországból ugye megtermelni. Lengyelország fogyasztása olyan 24-25 milliárd köbméter jelenleg, tehát ott egy igen komoly forrása lesz a hazai gáztermelésnek a biogáz. Úgy tűnik különben, és nézve más európai cégeket, mondjuk a Shell-t, vagy akár a MOL-nak is ugye vannak tervei, ugye ez egy olyan lehetőség, ami gyakorlatilag adott, különösen azokon az országokban, ahol azért komoly mezőgazdasági, főleg állattenyésztési tevékenység folyik. Tehát ez lehet egy ilyen érdekes jövőbeli forrás. Valószínűleg nem oldja meg teljesen a gázhelyzetünket, de azért az egy nagyon fontos ügy, hogy a belső termelési arányt tudja javítani, így a külső kitettsége az adott országnak az jóval kisebb.
És milyen mondjuk így hagyományos gázforrások lehetnek még?
Hát, hogyha megnézzük ugye a világot, hogy hogy alakul, érdemes különválasztani a cseppfolyós földgázt és ugye a vezetékes földgáz lehetőségeket. Cseppfolyós földgázban az látszik, hogy 2024-25-26 első fele az nem fogja nagy növekedést hozni kínálatban, viszont 2026-tól kezdve azért van egy nagyon komoly ugrás a kínálatban. Ennek a kapacitásbővülésnek a 80%-a az két országhoz kötődik, egyrészt az Egyesült Államokhoz, másrészt pedig Katarhoz. De mostani előrejelzések azt mutatják, hogy 2027-től kezdve akár már túlkínálatos is lehet a cseppfolyós földgáz piac, ami mondjuk az elmúlt 20 évben, amióta ez a piac létezik, tulajdonképpen soha nem volt. A cseppfolyós földgáz mindig egy nagyon keresett termék, amit gyakorlatilag, ha megfelelő az ár, korlátlanul el lehet adni. De most úgy tűnik, hogy talán 27-től pont a mostani nagy felfutás miatt lesz ebből bőven kínálat.
És ami 24-ben, 23-ban pláne már opcióként előkerülhet?
Hát rövid távon ez nem, tehát rövid távon egy nagyon enyhe növekedés lehet, tehát globális szinten 5-10 milliárd köbméteres növekedés van gyakorlatilag cseppfolyós földgázban, tehát nem túl jelentős. Vezetékes gáz oldaláról Európának azért vannak opciói és lehetőségei. Egyrészt nyilván Törökország szerepe nagy mértékben nő, és Törökországba befutó gáz mennyisége növekedhet. A Fekete-tengeren ugye vannak fejlesztések, valószínűleg az a román OMV Petrom 2027-re már termelhet itt földgázt, illetve hát nyilván próbálják a norvégok, illetve az északi tengeri lelőhelyeken az angolok is maximálni a meglevő földgáz mennyiségüket. Rövid távon nehéz igazán nagy mennyiségű és nagy volument ugye piacra hozni, mert gyakorlatilag ezek a projektek azért több éves felfutásúak.
Akkor tulajdonképpen nincsenek, vagy nem látszanak olyan helyek, olyan szállítási útvonalak 2023-ra, amelyek jelentősen változtatnának, vagy változtathatnának az európai földgázellátáson?
Ilyet nem lehet látni. Igazából a nagy kérdés az az, hogy mennyi az a földgáz, és milyen áron, amennyit fogyasztani szeretnénk. Tehát azért a piac mindig megtalálja az egyensúlyát. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk volumenben hiány van a piacon, akkor azért az ár olyan szintre fel fog menni, ami például az ipar egy részét ugye kiárazza. Tehát attól mondjuk nem tartok, hogy a lakosságnak nem lesz gáz. Lesz a lakosságnak gáz, a kérdés az, hogy milyen áron lesz. És ilyen értelemben én azt gondolom, hogy most, hogy ilyen 40-50 eurós szintre estünk, ez egy nagyon szerencsés körülmény, de én tartok tőle, hogy azért ennél magasabb lesz azért az egyensúly jár. Tehát szerintem már az év második felére is erre az 50-100 euró per megawattóra közötti szintre emelkedik az ár, ami az én becslésem szerint az évtized végig valahol a gáz átlagára lesz itt Európában.
Korábban mondta itt az arénában, hogy az LNG piac igencsak változékony. Említette azt, hogy voltak arra példák, hogy elindult egy LNG szállító hajó az Egyesült Államokból, Európa felé vagy Kína felé, és mivel a másik oldalról jobb ajánlatot kapott, fordult egyet, és máshol rakta ki az árut. Le lehet kötni LNG kapacitást? Van Európának, vagy akár Kínának arra lehetősége? Az LNG piacon van ilyen opció, hogy mondjuk decemberre, szeptemberre Európa LNG kapacitást kössön le?
Hát ugye érdemes különválasztani, hogy van egy hosszú távú szerződéses LNG piac, egyébként ez a nagyobb, ez legalább a kétharmada az LNG-nek, illetve van egy ilyen mondjuk egyharmad méretű spot piac, ahol egyébként lehet előre kötéseket tenni. Nincs olyan szervezett piac, ami még nem annyira fejlett, mint mondjuk az olajnak, de vannak azért erre lehetőségek. Ami inkább, én azt látom, problémát okoz majd, hogy azért az új termelők, különösen az új projekteknél nagy mértékben preferálják azokat a vevőket, akik hajlandóak hosszú távra elköteleződni, mondjuk 10, de akár 20-30 évre is. Na most, ha megnézzük az európai terveket, itt azért azok a tervek, hogy itt a gáznak a szerepe mondjuk 20 év múlva lényegesen kisebb lesz, mint ma. És ez a két dolog, ez egymással konfliktusban van, tehát mondjuk Katar azt mondja a németeknek, hogy figyeljetek, van gázom, gyertek, vegyétek meg, örülnék, ha ti vennétek, megbízható vevők vagytok, hajlandóak vagytok jó árat adni érte, de szeretném, ha ezt 20 évig vennétek. És ez konfliktusba kerül mondjuk azzal, hogy a németek azt mondják, hogy jó, de nekünk lehet, hogy csak 5 vagy 10 vagy 15 évig kell ez a gáz. Tehát itt van egyfajta ilyen probléma, ami, vagy egy ilyen konfliktus, ami én azt gondolom, hogy gondot okozhat az európai ellátási szempontból.
Európáról beszéltünk elsősorban eddig. Magyarország gázfelhasználása hogyan változott az elmúlt bő egy évben?
De pontos számot még nem láttam, de a magyar fogyasztás is masszívan csökkent. Itt a becsések szerint 9 milliárd köbméter körüli volt a fogyasztásunk, ami a 2021-es közel 11 milliárd köbméterhez képest egy jelentős csökkenés. Amit érdekes lesz, hogy a következő néhány évben, az többek között az, hogy a kormány ugye meghirdetett egy energiastratégiát. Ugye azt látjuk, hogy komoly energiaintenzív iparágak akarnak Magyarországra jönni, többek között hát már elhíresült debreceni katölgyár, önmagában, ha megépül teljesen, tehát ha mind a három lépése a bővítésnek megtörténik, az önmagában 10%-kal növeli a magyar energiafogyasztást, áramfogyasztást, és ennek a fedezésére a kormány az új stratégiájában alapvetően gázalapú erőműveket akar építeni. Tehát, hogyha megépül az az 1500, már volt, olvastam, 2000 megawattnyi kapacitást is gázerőműből, amit a kormány tervez a következő két év során, és ha ezeket az üzemeket teljes kapacitás kihasználtság mellett akarjuk üzemeltetni, az azt jelenti, hogy például a hazai gázfogyasztás emiatt az új kapacitás miatt 3 milliárd köbméterrel nőhet. Tehát 9-ről mondjuk 12 milliárd köbméterre nő a fogyasztás.
33%-kal.
Igen, tehát hogy láthatóan rövid távon úgy tudunk többlet elektromos áramot biztosítani, hogyha gázalapú erőműveket hozunk be. Ez viszont ugye a gázfogyasztásunkat nagyon komolyan növeli, és hát ez egy nehéz és fontos kérdés, hogy ezt a többletgázt, ezt honnan szerezzük be.
Lehet azt tudni, hogy ez a 2 milliárd köbméter spórolás, ez honnan származik? Lakossági, ipari, áram, hő...
Ugyanazt a trendet követjük, mint Európa. Tehát alapvetően a három nagy felhasználási terület, tehát ipar, háztartások, illetve áramtermelésből alapvetően az első kettő, tehát az ipar és az ipar és a háztartások azok, amelyek ugye nagyon nagy mértékben csökkentették a fogyasztásukat. Főleg ugye az ipar ugye a csökkenő ipari tevékenységnek köszönhetően, a lakosság pedig elsősorban a magasabb téli hőmérsékletnek köszönhetően kevesebb földgázt fogyasztott. Gyakorlatilag nálunk is azt lehet mondani, hogy az áramtermelésre felhasznált földgáz mennyiségében alig látszik változás.
Milyen beszerzési források vannak, honnan veszi az ország a felhasznált gázt? Ugye Szijjártó Péter a már említett moszkvai útján néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy Magyarország földgázellátásának körülbelül 80-85%-a származik közvetlenül Oroszországból.
Molekulális szinten ez igaz. Tehát valóban azt a molekulát, amit elégetünk mondjuk a otthoni gázrezson, annak valóban a 80-85%-a az Oroszországból származik. Viszont nem mindig és nem feltétlenül közvetlenül Oroszországból jön ez, hanem ennek egy adott része különböző más partnereken, más eladókon keresztül jött kvázi hozzánk. Ugye a legnagyobb szerződésünk, ami van, az az állami MVM kezében van évi 4,5 milliárd köbméterre. Ez ugye az orosz Gazprommal van ez a szerződés. Ez gyakorlatilag a legnagyobb forrása az országnak. Ezen felül maga az MVM is vásárolt csepp folyós földgázt, ami nem orosz forrás.
Az nagyjából mekkora mennyiség lehet?
Azt hiszem, ha jól emlékszem, az olyan 1 milliárd köbméteres nagyságrendű mennyiség évente, illetve mellettük vannak ugye kereskedő cégek, akik hát gyakorlatilag több irányból próbálnak gázt behozni. Ugye Magyarországnak tulajdonképpen Szlovénián kivételével mindenkivel van kapcsolata a szomszédos országokkal. A legnagyobb, a legfontosabb irány egyébként, ahonnan ezek a kereskedők hoznak gázt, az főleg a HAG vezeték, tehát Ausztria felől. Ez ugye részben nyugat-európai, részben Szlovákián keresztül orosz földgázt jelent, illetve a kereskedőknek vannak kapcsolataik a Kröki LNG terminál felől is földgáz eléréshez, innen is be tudunk hozni. Tehát ez a két irány, ami még van ugye az oroszon kívül.
Illetve van a magyar termelés is.
Illetve van a magyar termelés is, természetesen, tehát van egy 1,2-1,3 milliárd köbméteres hazai termelésünk is, amire ugye hát szeretnénk felfuttatni 2 milliárd köbméterre, vannak ilyen tervek is. Én mondjuk egy picit azért, hogy szkeptikus vagyok, hogy ezt mennyire sikerülhet majd, de ha sikerül, az is egy nagyon pozitív előrelépés lenne, hiszen csökkenteni a külső kitettségünket ebben a téren.
És mennyivel csökkent az orosz gáztól való kitettségünk ez alatt a 14-16 hónap alatt?
Lényegében nem. Tehát az az érdekes szituáció, hogy Oroszország mindenkivel, felmondta a hosszú távú gázszállítási szerződését Európában. Egyetlen egy ország, illetve egyetlen egy ilyen szerződés van, amit viszont nem mondtak fel, ez pont az MVM-mel kötött 2021. októberében kötött szerződés. Tehát ez a szerződést, ezt az oroszok egyelőre teljes mértékben kielégítik. Nagyon érdekes különben, mert beszélgettem az utóbbi hetekben a szlovák, illetve az osztrák céggel, akik ugye behoznak szintén orosz földgázt. Azt mesélte mindegyik cég, hogy tavaly júliustól január végéig teljesen hektikusan szálltottak az oroszok, 10% és 100% között. Erre mondtam, hogy tulajdonképpen felbontották, vagy felrúgták a korábbi szerződéseket, hiszen nem a megfelelő volument szállították. Január végétől kezdve azonban mind az osztrák OMV, mind a szlovák SPP nekem azt mondta, hogy gyakorlatilag az orosz földgáz a kontraktusoknak megfelelően érkezik. Tehát mintha változás lenne egyébként az orosz politikában is. Ugye tavaly próbálták manipulálni ezt az európai árat és piacot, most viszont a bevétel nagyon fontossá vált, és szállítják ezt a földgázt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és egy tulajdonképpen számunkra is, és a mi ellátásunk szempontjából is egy nagyon fontos és pozitív változás.
Milyen kockázatok vannak a hazai ellátásban? Kezdjük mondjuk 2023-mal.
Ami talán számomra a legnagyobb kockázat ebben a pillanatban az az, hogy van egy hosszú távú szerződésünk az orosz féllel, amiről ugye beszéltem már, és ennek a gáznak a legnagyobb része, amit az oroszok hozzánk küldenek, az gyakorlatilag a török áramlaton keresztül érkezik. Ugye a török áramlatról azt kell tudni, hogy ez egy fő tenger alatti gázvezeték a Fekete-tenger alatt, ami Oroszországból indul, és Törökországba érkezik. Törökországból pedig Görögországon, Bulgárián és Szerbián keresztül jut el hozzánk a gáz. Na most a piacnak egy nagyon komoly kérdése volt az elmúlt hónapokban, hogy ez a török áramlat, ami egy relatíve új vezeték, ha jól emlékszem, akkor 2019-ben került átadásra, hogy vajon ez a török áramlat milyen módon lesz karbantartva, ugyanis ezeket a földgázvezetékeket időszakonként általában egy vagy két évente egy nagy karbantartásra, egy nagy karbantartást kell rajtuk végezni. Ráadásul ez a vezeték egy abban a szempontból is különleges, hogy itt egy orosz cég, az önözett Rep Holding készítette azokat a turbinákat, amelyek segítik gyakorlatilag a gáznak az átáramlását a tenger alatt. Ez az orosz cég egyébként ezeket a turbinákat egy amerikai vállalat, a Baker Hughes licencei alapján csinálják. Azért izgalmas lesz ez az idén júniusra meghirdetett karbantartása ennek a vezetéknek, mert gyakorlatilag az oroszok egy ilyen helyzetben még ezt a karbantartást nem végezték el. Februártól egyébként az amerikaiak szankciók alá helyezték ezeket a turbinákat, és az ezzel kapcsolatos mindenfajta szolgáltatást. Tehát nagyon érdekes lesz, hogy az oroszok vajon a Baker Hughes támogatása nélkül ezt a karbantartási tevékenységet meg tudták csinálni, vagy meg tudják-e csinálni. Ami egyébként egy kedvező jel, és én azt gondolom, hogy ez talán némi bizakodásra adhat okot, hogy márciusban ezt az orosz fél meghirdette, és úgy tűnik, hogy ha ők ezt meghirdették, hogy ők ebben talán bíznak, hogy ez nekik menni fog. Valószínűleg egyébként komoly kínai segítséget is kaphatnak, ugyanis ugyanez a szentpétervári cég gyártja például a Szibéria ereje 1 nevű vezetékhez ezeket a nagyon különleges, nagy kapacitású turbinákat. Tehát a kínaiaknak is egy elemi érdekük, hogy sikerüljön ez a dolog, és az amerikai támogatás vagy segítség nélkül is lembe lehessen tenni ennek a vezetéknek a rendszerét.
Idén léphet be új beszállító a hazai piacra?
Én nem nagyon hiszem, hogy itt jelentős változás lesz a magyar viszonylatban. Ami látszik egyébként itt Közép-Kelet-Európában, hogy azért nagyon sok kezdeményezés van arra, hogy leváljunk az orosz földgázról. Gyakorlatilag azt lehet látni, hogy például a görög-bulgár interkonnektor, vagy a Krüki LNG terminál, vagy éppen az észak-európai, tehát a Danszki terminál, amit ugye a lengyelek építenek, tehát nagyon sok olyan fejlesztés van, ami egy időben elindult és komoly léptékben halad. Ami azt jelenti, hogy itt a régió nagy mértékben igyekszik leválni azért az orosz földgázról, és hát vannak eredmények is, például Szlovákia már 60%-ban nem orosz földgázt vásárol, ugye ők is egy tenger nélküli ország, mint mi, tehát látszik az, hogy a szomszédos országok nagy mértékben ebbe az irányba hatnak. Magyarország, mintha egy picit olyan nehéz, egyrészt nehéz helyzetben is vagyunk, hiszen felénk ugye az oroszok szállítanak még, ahogy megígérték, és egy a szerződésben van, de mintha azon fölül is mi nagyon óvatosak lennénk ezekkel a lépésekkel. Én nem látom azt például, hogy az MVM aktívan részt venne ezekbe a projektekben, vagy támogatná őket, vagy mondjuk magyar politikai támogatást jelentős mértékig kapnának ezek a projektek.
Mennyi földgáz van most az európai és mennyi a hazai tárolókban? Ugye lehetett hallani az elmúlt évben igen sokszor és igen sokat arról, hogy az európai és a hazai tárolókat is a lehető legnagyobb kapacitása, a lehető legnagyobb mértékig feltöltik, és hát beszéltünk is erről korábban az arénában, hogy milyen árcsúcsot okozott példátlan módon nyár közepén, augusztus végén pontosabban ez a helyzet.
Igen, ugye a fogyasztásnak a visszaesése, illetve az, hogy volt tulajdonképpen bőven LNG kínálat a tél során, azt eredményezte, hogy az Európai Unióban a szokásos ilyen 20-30%-os tárolói töltöttség, ami a tél végi időszakat jellemzi. Szóval ehelyett ugye egészen 50%-ig mentünk csak le, és most pedig elindult már ugye a tárolóknak a töltése, tehát most olyan 56% körül vannak az európai tárolók feltöltve. Ugyanez Magyarországon, ha pontosak a számaim, olyan 42% körül van. Mi egyébként 87%-ig mentünk el tárolói töltöttségbe, az Európai Unió meg 95%-ig, így november eleje közepe során. Tehát az látszik, hogy a tárolói töltöttség magasabb, mint ami ilyenkor szokott lenni. Ami egy nagyon jó hír, mert ugye az Európai Uniónak van egy előírása, amely szerint október 1-ig 90%-ig kell ezt a tárolói töltöttséget feltölteni, vagy annyit kell elérni. Tehát ugye az nem mindegy, hogy 20-30%-ról indulunk 90%-ra, vagy mostani 56%-ról. Tehát ez mondjuk egy kisebb feladatot jelent ilyen értelemben a nyár során az Európai Unió tagállamainak és vállalatainak, hogy ezeket a tárolói töltöttségeket elérjék.
És mennyi földgáz, hány köbmétert jelent a 100% Európában, illetve Magyarországon?
Európában ez körülbelül 100 milliárd köbmétert jelent, Magyarországon pedig a teljes tárolói kapacitásunk, ha jók az emlékeim, olyan 6,1 milliárd köbméter. Tehát ugye Magyarországon ez azt jelenti, hogy most durván olyan 2,5 milliárd köbméternyi betárolt földgázunk van, ezt kell legalább egy 5 milliárd köbméterre ugye felvinnünk a fűtési szezon előtt. Európai Unióban pedig egy olyan kb. 30 milliárd köbméternyi földgáz kell majd betárolni így a következő hónapok során. Miközben egyébként ugye azért fogyasztjuk is a földgázt, bár ugye a nyári időszak az szerencsére kisebb fogyasztást hoz.
Április 1-én kezdődik a betárolási időszak, október végéig tart ez az időszak. Most mennyi a földgáz tőzsdei ára? Ugye mondta, hogy most viszonylag alacsony.
Igen, hát ugye a tőzsdei áról ugye azt kell tudni, hogy ez nem egy darab árat jelent, hanem különböző határidőkre és különböző időszakokra való leszállítási árakat jelent. Általában, amit mi szoktunk leginkább nézni, az az egy hónapos ár, tehát hogy mennyit kerül egy hónap múlva a földgáz, vagy egy hónapos leszállításra a földgáz. Ez olyan 42-43 euró per megawattóra jelenleg az úgynevezett TTF gáztőzsdén, ami Hollandiában, Rotterdamban található, és Európa legnagyobb gáztőzsdéje, és a leginkább iránymutató gáztőzsdéje.
Ez az ár volt tavaly augusztus végén majdnem 340 euró?
Igen, 340 euró per
megawattóra. Ez most 42.
Ez most 42, így van. Illetve hát ugye ugyanennek a gáztőzsdének szoktuk például a téli árait nézni, azok most azért jellemzően 50-55 euró per megawattóra körül vannak, tehát ugye magasabbak, mint most. Illetve még ugye szoktak Európában, vagy nálunk ugye figyelni, azok a bécsi, illetve a magyar gázárak. Ezek egyébként érdekes módon a háborút megelőző időszakban nagyon minimális különbség volt ezen árak között. Tehát mondjuk a egy hónapos TTF ár és az egy hónapos CEGH ár, ami a bécsi tőzsde, e között minimális különbség volt a háború előtt. A háborút követően egész nagy kilengéseket láttunk, tehát egész nagy regionális különbségek alakultak ki, és nekem az az érzésem, hogy a jövőben is valószínűleg az lesz, hogy a belső árak, tehát magyarul mondjuk a magyar vagy a bécsi árak, azok fölötte lesznek valószínűleg a tengeri, vagy a tengerhez közeleső árakhoz, tehát a TTF árat valószínűleg meg fogja haladni például a magyar földgáz.
És akkor ez a mostani helyzet legalábbis azt jelenti, hogy mindenki vadul betárol? 42 eurón, hát az nagyon megéri.
Hát igen, gyakorlatilag ez azt jelenti, ugye úgy működik maga a rendszer, szoktam mondani, mint egy nagy lufi, tehát ugye ebbe töltik folyamatosan a gázt, tehát folyamatosan jön a vezetékes földgáz, a cseppfolyosó oldalról, ugye szakaszolva jön, de az összes cseppfolyós földgázállomást nézzük, akkor ez egy szinte egy folyamatos beáramlás jelent, miközben ugye kiáramlási oldalról, felhasználási oldalról van egy szezonalitás, és amikor ugye több megy a rendszerbe be, mint amennyi kijön, akkor a különbség az egy pufferbe, egy tárolóba kerül.
Télen. Vagyis nem úgy van, mint hogyha elmenjünk az autóval, most tankolunk, viszünk 4 darab kannát, és akkor most nagyon megtankoltuk, mert olcsó, hanem van valami fajta fizikai korlát is. Nem lehet most egyik napról a másikra 100%-ra tölteni a tárolókat.
Ez pontosan így van, van egy kitárolás és betárolási maximum is ezeknek a tárolóknak. Amikor nagyobb a nyomás a rendszerben, mint az előírt, akkor gyakorlatilag a tárolók irányába történik az áramlás. Amikor pedig szükség van ugye többlet gázra, mert nagyobb a felhasználás, mint amennyi éppen a rendszerbe érkezik, akkor a különbséget a tárolók biztosítják.
Vannak arra vonatkozó számítások, hogy mennyi földgázra van szükség a megújulók kiszabályozásához? Illetve ahhoz, hogy egy növekvő megújuló arány mennyivel növeli Európa gázfelhasználását?
Ez egy nehéz kérdés, ugyanis azért itt nem csak a földgáz az, amely képes például ezt a bizonyos kiegyenlítést megtenni, hanem függ a kiegyenlítési igény attól is, hogy mennyi egyéb lehetőségünk van, milyen egyéb energiatárolási lehetőségek állnak a rendelkezésünkre. Tehát ugye itt beszélünk mondjuk szivattyús energiatárolóktól kezdve egészen ilyen lítium-ion vagy flow típusú akkumulátorokig. Ezek tudják ezt a dolgot pótolni. Én azt gondolom, hogy és az látszik egyébként a földgázigényben, hogy a következő 5-10 évben Európa földgázigénye valószínűleg még nőni fog, és ennek a növekménynek a nagy része az egyébként alapvetően a kiegyenlítéshez kötődik, de utána ettől a ponttól kezdve viszont ez a földgázigény jelentősen csökkenhet, amiatt, hogy a kiegyenlítésben előtérbe kerülnek az egyéb megoldások, amár például említett mondjuk flow vagy lítium-ion akkumulátorok, azok ugye kifejezetten erre készülnek, és erre ezt a piacot célozzák meg.
Térjünk át a kőolajra. Hogyan alakul az európai dízelpiac a február 5-én az orosz finomított kőolajtermékekre, illetve lépett szankciók után? Ugye erről is nagyon sokat beszéltünk már.
Igen, nagyon meglepő jelenségek vannak, ugyanis a dízelára gyorsan elkezdett az utóbbi néhány hétben esni, aminek én azt gondolom, hogy az az oka, hogy a globális gazdasági aktivitás egy jelentős lassulásba kezdett, különösen az ipari tevékenységek esetén. Tehát az látszik mondjuk az amerikai, európai, de még a kínai ipari növekedési számokon is, hogy az ipar kezd lassan és satúfékvet húzni. Gyakorlatilag ugye a kamatszint egy-másfél év alatt nulláról közel 5%-ra nőtt az Egyesült Államokban, ami ugye a fő irányadó globálisan is. Tehát a dollár kamatok ugye most már az 5% körül vannak a rövid kamatok. És ez a nagyon gyors változás azért ez nagy mértékben lassítja a világgazdaságot. Az év elején az IMF például azt mondta, hogy a világ egyharmada idén recesszióban lehet, és úgy tűnik, hogy gyakorlatilag az utóbbi néhány hónapok számai ezt erősítik, vagy akár még azt is mutatják, hogy nagyobb recesszió lehet világszinten. Márpedig, hogyha az ipar recesszióban van, ha a gazdasági aktivitás lassul, annak az egyik legjobb mérőszáma, vagy legjobb mutatója az, hogy miként alakul a dízelkereslet. És az utóbbi egy-két hónapban azt látjuk, hogy a dízelkereslete nagy mértékben lecsökken. Európában ugye ráadásul volt egy dízel készletfelhalmozás a február 5-i szankciókat megelőzően, hiszen Oroszország ugye nem szállíthat dízelt most már nekünk a szankciók következtében. És hát ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy most azért van bőven készlet, van bőven kínálat, és hát láthatóan a kereslet pedig nagyon gyenge. Ez még akkor is igaz, hogy ekközben egyébként egy nagyon komoly francia finomítói sztrájk sújtotta Európát. Ugye Franciaországban van most egy komoly tüntetés hullám a nyugdíjkorhatár megemelése miatt, és ebbe a finomítók is részt vesznek. Tehát, hogy gyakorlatilag még ez a hiányzó kínálat sem volt képes igazából ezt a csökkenő trendet megváltoztatni. Úgyhogy ennek mondjuk magyar dízelautósként örülni lehet, hiszen látszik is a kutaknál, hogy a dízel az utóbbi néhány hétben nagyon komoly mértékben csökkent árban. Viszont ennek a mögöttes tartalma azért nem egy kedvező jelenség. Ugyanis ennek az az oka, hogy való, hogy az európai ipar és a globális ipar is egy nagyon komoly lassulási hullámban van.
Mennyi lehet még ebből a készletből arányaiban?
Hát ez nem annyira azért jelentős, hogy 140 millió hordó volt azt hiszem az európai készlet így a csúcson. Most ebből azért lejöttünk mondjuk egy olyan 10 millió hordóval, ugye az Európai Unió általában olyan 100 millió hordós dízelkészlettel szokott elketyegni, tehát itt azért ez a mértékben azért ez nem egy jelentős dolog. Látszik az, hogy ez a váltás különben a termékben is viszonylag könnyen ment az orosz dízelről való leválás. Részben persze azért is, mert a szankciókat azért Oroszországgal lehet nyilván elkerüli. Másrészt azért, és ezt látom én a főoknak, hogy azért az európai gazdaság sajnos még mindig azért nem ért el iparban azt, vagy azt a növekedést, amit korábban vártak. És ezért az a magas emelkedő globális kamatszint, ez erre egy komoly kockátot hoz arra nézve, hogy a világ ugye lassulni fog 2023-ban.
Említette a trükköt, a trükközést, ezt korábban mondta, hogy akár átcímkézéssel is nagyot szakíthatnak kereskedők, illetve országok. Látszik, hogy valóban ez a folyamat beindult, beigazolódott ez a félelem?
Hát valószínűleg igen, de ugye ennek a transzparenciája, átláthatósága ennek a folyamatnak nagyon alacsony. Ugye azt ne felejtsük el, hogy egy nyersolajnál azt meg lehet állapítani, hogy ez a nyersolaj jó eséllyel honnan származik, mert a nyersolajnak vannak különböző specifikumai, kéntartalma, nehézsége, egyéb attribútium, ami alapján meg lehet mondani, egy adott kőolaj honnan jött. Egy finomított terméknél, tehát mondjuk egy dízelnél, hogyha az megfelel az európai szabványnak, akkor nem lehet megmondani, hogy ez a dízel ez most orosz eredetű kőolajból, vagy arab eredetű kőolajból származik, sőt, azt sem lehet megmondani, hogy melyik finomító dolgozta fel. Tehát ilyen értelemben mondjuk egy török, vagy egy szenegáli, vagy egy marokkói cég megvásárol orosz dízelt, kicsit megjáratja valahol, mondjuk Afrika partjainál, majd visszarányítja a hajót mondjuk Európába, és eladja, mint mondjuk szenegáli dízel. Arról nem lehet megmondani, hogy ez eredetileg mondjuk egy indiai finomító által gyártott arabolajból készült termék, vagy mondjuk egy orosz dízel.
De az nem látszik, hogy mondjuk túlságosan megnőtt a szenegáli kivitel? Van bizonyos mennyiségű kereskedő ott, ahhoz képest mondjuk 10-szer annyit szállítanak. De ugye említette azt, hogy akár India, Kína vagy Törökország is élhet ezzel a lehetőséggel.
De látszik, tehát látszanak azok a számok, hogy vannak olyan országok, Szenegál pont ez a jó példa, ami korábban nem volt egy jelentős kereskedő, de most ugye ez a fajta kereskedelmi tevékenysége jelentősen megnőtt. Tehát itt gyanítható az, hogy ez a termék orosz, de hát mondom, nem lehet utólag megmondani egy termékről, hogy az hol készült. Tehát itt nincs arra fajta bizonyítási lehetőség, hogy ez valamikor orosz olajból finomított termék.
És jelentős ezen furcsa növekményeknek a mennyisége?
Jelentős, de közben meg ugye egy kicsit túl kínálatossá vált hirtelen ez a piac azzal, hogy egyébként a kereslet ugye lecsökkent. Tehát ebből a szempontból is azért ezt nehéz megmondani, hogy ez honnan eredhet. Én azt gondolom egyébként, hogy maguk az egész szankciós kör, amit ugye tulajdonképpen az amerikai pénzügyminisztérium talált ki, nem igazán arról szól, hogy az oroszokat sújtsa a volumen oldalról. Tehát igazából a lényeg az, hogy az oroszok inkább alacsonyabb árakon adjanak el, és ezek a szankciós nehezítések arra késztessék, vagy kényszerítsék az orosz felet, hogy lényegesen nagyobb diszkonttal adják el a terméküket, mint korábban. Tehát ilyen értelemben ezek a szankciók jól működnek, mert azt látjuk, hogy olajban is, és olajtermékben is kénytelenek az oroszok 20-30 dolláros diszkontokat adni a hasonló termékekhez képest, ami ugye nem orosz forrásból származik, miközben az orosz export volumen mondjuk egy 5-10%-kal csökkent csak. Tehát ugye ez összességében azért legalább egy 30-40-50%-os árbevétel csökkenést okoz az oroszoknak, és ez nagyon jól látszott például a januári költségvetési bevételi számokon is, hogy januárban 46%-kal csökkent Oroszország olaj- és gázipari bevétele egy évvel ezelőtthez képest. Tehát, hogy igazából ezek a szankciók arra irányulnak, hogy gyakorlatilag Oroszország bevételei csökkenjenek. A másik oldal, hogy ez a termék, ez ne jusson el végül is a fogyasztóhoz, ez nem egy érdek. Mert hogyha nagyon szigorúan vennénk ezeket a szankciókat, és nagyon szigorú módon, és nagyon komoly módon csökkenne Oroszország export és termelési volumene, azért az a világpiacon egy nagyon komoly felfordulást okozna. Ugye Oroszország 7,5 millió hordó per nap olaj és olajterméket exportál. Azért ez egy hatalmas szám, ugye a világ olajfogyasztása 100 millió hordó per nap. Tehát, hogyha ez mondjuk lefeleződne, azért az komoly felfordulás jelentene a világban.
Feleződés nem is, de 1,2 millió hordós termelés csökkentés van, illetve lesz, mert hogy az OPEC Plus erről döntött a napokban. Mi áll a háttérben? Mi a célja az OPEC Plus országoknak, melyben Oroszország is benne van?
Igen, ez egy nagyon furcsa döntés volt, részben azért, mert ugye ez április 2-án egy vasárnapi nap este történt meg, tehát nem egy szokványos időben, nem egy meglévő vagy meghirdetett OPEC döntés keretében volt ez a termelésvágási cselekmény, vagy termelésvágási döntés. Én azt gondolom, hogy ugyanaz a kérdés, vagy ugyanaz a tényező állhat a döntés mögött, amit a dízelpiac esetében is láttunk, mégpedig az, hogy az OPEC azt tapasztalja, hogy a vevői körében csökken az olaj iránti kereslet, a globális gazdasági aktivitás lassulása miatt. Nagyon fontos az OPEC-nek az, hogy ezt a 80 dolláros Brent árat tartsák, ugyanis az árbevételük, a költségvetési bevételeik ettől függnek. Mivel az előtte való napokban a Brent ára már ugye 75 dollárra csökkent, ezért volt szükség erre a lépésre, és hát ugye a döntést követően egyébként a Brent vissza is emelkedett 80 dollár felé, jelenleg 85-87 dolláros árfolyam mellett kereskednek ezzel a kőolajféléséggel.
Azt mondta, hogy dízelből bőséges a kínálat, de kőolajból Európában van elég bőséges, tulajdonképpen túlkínálat van?
Jelenleg a piac az túlkínálatos egyébként kőolajból. A becslések szerint, ha be tud indulni a világgazdaság az év második felében, akkor lehet egy olyan helyzet, hogy ismét túlkeresletes lesz a piac. Elsősorban ez tényleg attól függ, hogy a gazdasági aktivitás miként alakul. Én azt látom, hogy azért az emelkedő kamatszinteknek a hatása most kezd igazán begyűrűzni a gazdaságba, tehát nő annak a kockázata, hogy a világ egy jelentős recesszióba kerül 2023-ban. Ugye az IMF már az év elején azt becsülte, hogy a világ egyharmada recesszióba lehet idén. Azt gondolom, hogy ez a kockázat továbbra is fennáll.
Erre az évre milyen kőolaj árra számít az év közepére, az év végére, illetve földgáz esetében is, ugye ott már említette egy jó fél órával ezelőtt nagyjából, hogy az 50-60 eurós szintet látja. Év végére mire számít, év közepére?
Azt gondolom, hogyha az OPEC-nek a befolyása fent tud maradni, és tudják menedzselni a kínálatot, akár átlagárban 90 dolláros Brent árat is elérhetünk. A földgáz esetében én a második fél évben arra számítok, hogy magasabb árak lesznek. Valószínűleg átlagárban ennek megfelelően egy ilyen 60-70 eurós átlagár lehet az idei évben. Mi itt korábban magasabb árakat becsültünk, de az látszik, hogy ugye az év elején ez a 40-45 eurós ár, ez az átlagot azért lejjebb fogja hozni. Tehát én azt gondolom, hogy azért a második fél év magasabb árakat fog a földgázpiacon hozni majd.
És lehet olyan tüske, olyan ártüske, mint tavaly a gázárában? 200 eurót, akár 300 eurót is meghaladó összegű?
Nagyon-nagyon kicsi az esélye. Egyrészt teljesen más piaci körülmények vannak, másrészt maga az Európai Unió is hozott olyan intézkedéseket, ami pont ezeket az ártüskéket akarja megelőzni. Többek között van egy 180 eurós ugye, árplafon a piacon, ami hát ezt a jelenséget próbálja megakadályozni. Másrészt nagy mértékben nőttek például a letéti követelmények ezeken a gáztőzsdéken. Tehát ha valaki ilyen ártüskét szeretne elérni, vagy manipulálni szeretné az árakat, az nagyon komoly tőkét kell befektetni, jóval többet, mint tavaly. Én azt gondolom egyébként, hogy a tavalyi piac az egy manipulált piac volt, ez az augusztus környéke. Vannak arra levő indikációk, hogy itt a Gazprom próbált egy nagyon komoly pánikot előidézni. Most erre szerintem nekik nincs meg már az anyagi eszközük.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Plecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!